csináljunk az adások elejére ilyen mi újság velünk, milyen napunk van dolgot, vagy ezt...
Már el is kezdtük.
Ja, nem nem muszáj, csak...
De csinálhatunk, persze, de mond, mi újság? Csabi, mi újság? Te itt?
Igen, én pont itt vagyok, igen, a megszokott időpontunkban, és hát nagyon hétfő van.
Ó, rettenetesen. Még mindig nem megy nekünk ez az adáskészítés, tehát... Valaki hallgatja még ezt? Haló?
Hát a statisztikák alapján egyébként egyre többen hallgatják ezt.
Elképesztő. Hát akkor az a minimum, hogy bevallom, hogy a mai téma az nem túl kidolgozott, mint inkább impulzív, vagyis hát ilyen benyomások vezérelte. Ez a benyomás pedig nem más, mint elolvastam egy könyvet.
Hú! Azt a mindenit. Miért csináltál ennyire avantgárd, szokatlan dolgot?
Tudod, mit csináltam? Egy hétvége alatt elolvastam egy könyvet, ami egy ilyen, wow, kicsit ilyen ismeretterjesztősebb, ilyen, hát azt nem mondanám, hogy lélekbúvárkodósabb. Arról szólt a könyv, az a címe, hogy hogyan unatkozzunk.
Oké. Erre most azt fogom mondani, hogy ez egy izgalmas téma, ami egy szép irónia, de tényleg. Na, gyerünk, taníts meg izgalmasan unatkozni, vagy...
Ja, hát igen, én azért csaptam le erre a könyvre, most többek között ezt is rendeltem a könyvesboltból, mert hogy nekem ez gondot jelent. Én nagyon nehezen tudok így egy helyben lenni, és nem csinálni semmit, hova tovább még élvezni is ezt a dolgot. Uh-huh. Neked ez megy.
Egyáltalán nem, de szerintem már erről beszélgettünk is valamelyik adásban is, hogy ez nagyjából majdnem minden embernek egy problémája.
Hát de csak a modern embernek a problémája.
Ja, persze, és most nem fogom tudni sajnos pontosan, hogy ki, de ha jól emlékszem, akkor Kurt Vonnegut mondta, vagy valamelyik regényében volt egy ilyen mondat, hogy az embernek igazából minden problémája abból fakad, hogy nem tud egy órán át csendben megmaradni egy széken. Tehát, vagy valami, nagyon pontatlan az idézet, majd utána nézek, de...
De amúgy, ja, tehát konkrétan annyi impulzus és folyamatos döntéshozalali ilyen kényszerhelyzetek egymás utánja, amiben élünk, hogy nincs, tehát nem állunk meg. És ebben nem az a baj, hogy hát az unalom az egy ilyen meglehetősen negatív kicsengésű dolog, aki unatkozik, az mi az, hogy nincsen neki dolga, biztos, hogy lenne valami dolga, csak nem akarja csinálni, vagy hogy lehet az, hogy nincs mit csinálnia. Ebben a mai világban mindig lehet valamit találni, csinálni, csak azt felejtjük el, hogy igazából lehet szükség lenne arra az időre, amit a dolgok nem csinálásával töltünk. Uh-huh. És dolgok nem csinálása alatt azért lehet dolgokat csinálni, bármennyire is abszurdan hangzik ez a dolog. Inkább azt akarom ezzel mondani, hogy lehet úgy is unatkozni, és nagyon nehezemre esik ezt nem úgy mondani, hogy hasznosan unatkozni, mert pont az a lényeg, hogy töltsd el az időt úgy, hogy az nem hasznos. Nem kell feltétlenül minden percedből kisajtolni valami hasznot, uh-huh. Egyszerűen csak tölteni az időt úgy, hogy az úgy jó. Tehát
hát például... Igen, csak hát a jó az aztán a legrelatívabb fogalom ám a világon. Tehát nagyon sok embernek annyira a személyiségének a része a mindig valamit csinálás, hogy ő nem értékeli jónak, hogyha nem csinál semmit. Pedig amúgy a szervezetének, az agyának, a minden porcikájának igazából szüksége lenne arra, hogy ne csináljon most egy órán át semmit, de annyira szorong azon, hogy az alatt telik az idő úgy, hogy közben nem épül semmi, hogy közben nem váltódik meg semmi a világon, hogy az nem jó neki végül.
Tudod, beszéltünk a mindfulnessről, szerintem több uh-huh. alkalommal is, és hogy a mindfulness egyébként egy kicsit az vele a probléma, amire rámutatott ez a könyv is, hogy próbálja ezt a azt a fajta embert megcélozni, aki, figyelj, csak 10 percet szakíts mindfulness-re, csak 10-et, minden nap. Biztos van 10 perced, amikor csak magaddal foglalkozol, és nem figyelsz másra, csak jönnek a gondolatok, mennek a gondolatok, de ez is tulajdonképpen azt mondja a mindfulness is, hogy persze próbál táplálkozni a buddhizmusból, meg ezekből a dolgokból, de tulajdonképpen csak fogja is kihasít 10 percedet az életedből, sőt, megpróbál téged rábeszélni arra, hogy rendszeresen egy fix időtartamot tervez be a napodba, amikor nem tervezett dolgokat csinálsz.
De hogy amúgy meg miért csinálja ezt? Azért, mert ugye azt a 10 percet is valami hasznossal töltset, hiszen ő is úgy reklámozza magát a mindfulness, hogy ez hasznos neked, tehát ezt kell csinálni, különben rossz, amit csinálsz.
Ez itten kérem tehát, a koncepcionális probléma, mert igen. Magával a mindfulness-el nincs, tehát ez félre ne értse senki, aki ennek híve és ezt szereti csinálni. Hogyha tényleg valaki abban a 10 percben azzal tölti az időt, hogy engedi a gondolat a szabad áramlását, és csak úgy van, és figyel a testére, meg figyel arra, hogy jönnek, mennek a dolgok, az jó. Tehát ez jó. Csak hogy ezt is beletervezik az életünkbe. Ez is már egy ilyen program. Ahogy egyébként a testmozgás ugyanez, hogy nem azért csináljuk a testmozgást, mert az egészséges, hanem mert 15 percet kell ma mozognom.
Jó, egyébként itt most két dolog is eszembe jutott. Egyrészt az, hogy ez a kedvenc megfogalmazásom, hogy a mindfulness az igazából a zacskós buddhizmus. Tehát, hogy mint a zacskós leves a leveshez képest, tehát, hogy egy ilyen gyorsan megvan, 2 perc, nem olyan jó, de végül is olyasmi haladjál tovább. Mindegy, a másik, ami eszembe jutott erről a nem azért csináljuk a mozgást, mert egészséges, hanem mert szól az Apple Watch. Na és nekem egyébként ezért nincs. Nem csak ezért nincs, de ezért sincs. Mert egyszerűen én nem ezt gondolom a mozgásról, és nem ezt gondolom az életről. Hogy
neked nem mondja meg egy óra, hogy mikor mozogsz?
Nem azt, hogy nem mondja meg, hanem hát amúgy meg nem mondja meg, de nem azért, mert nem tudom, ilyen gadget-fób vagyok, nem, hanem egyszerűen csak, hogyha a gadget mondja meg, akkor szerintem nem jó helyről jön a dolog.
Na. Ez egy nagyon-nagyon okos dolog, amit mondtál. Ugyanez tehát ez egy ilyen minta, tehát hogy a mindfulness azért született, mert az emberek nem tudják, nem tudnak lazítani, ezért beletervezzük a drága idejükbe azt, hogy lazítsanak. A mozgás, az emberek nem tudnak ilyen természetes módon eleget mozogni, ezért beletervezzük az életükbe, hogy az óra szóljon neki, hogy mozogjon. Ez pontosan ugyanaz, hogy nem a fejfájásunk okát szüntetjük meg, hanem bevesszük a fejfájás csillapítót.
Pontosan.
Ez az a fajta nyugati hozzáállás, hogy tünetet kezelünk.
Na, és most akkor szerintem még jobban meg tudom fogalmazni a problémámat az ilyen Fitbit-tel, meg okos órával, hogy pontosan ez, hogy igazából ezzel nem szakadsz ki semmiből, tehát pontosan ugyanazokat a köreidet futod tovább, mint ami az okostelefon nyomkodás, meg a YouTube scrollozás, meg a Facebook feed scrollozás, csak hogy így, csak úgy van eladva neked, ugye, ez a termék, hogy ez érted van, és az egészségedért van, de valójában a karikáidat töltögeted, meg a pontjaidat kergeted, tehát a meritokráciától nem szabadultál meg. Egyáltalán.
Oké, ezt én mind aláírom, de egyszerűen van egy olyan réteg, akinek az életébe máshogy ezeket a hasznos és egyébként fontos dolgokat nem lehet máshogy beépíteni.
Oké, akkor hadd legyek egy kicsit rossz zsarú, tehát hogy rendben van, akkor tegyük fel, hogy egy súlyosan mozgáshiányos, súlyosan elhízott ember életébe hoz egy olyan változást mondjuk egy okosóra, hogy mondjuk minden nap a nulla helyett 15 percet mozog, mondjuk megcsinál 5 fekvőtámaszt, meg mit tudom én, valami minimális mozgást csinál. De hogy ezzel ő valójában milyen szokást épít be az életében? Nem a mozgás szeretetét, nem azt, hogy mozogni jó, azt építi be, hogy erre is egy gadget van, tehát nem tanulja meg azt a rendszert, hogy ez magam miatt jó. Csak a gamifikációba vetett hitét erősíted, és...
Teljesen aláírom.
Tehát ez egy nagyon tüneti, nagyon rövid távú kezelés szerintem.
Az elmúlt 2 évben nekem voltak nagyon hosszú ilyen edzés streakjeim, azt értem, hogy minden nap edzettem nap után, és az egész ott kezdett el recsegni, ropogni, és végül így meg is szűnt, hogy amikor megszűnt volna a streak, akkor hajlandó voltam pénzért venni ilyen szívecskét, amivel megmenthettem a streakemet.
Na, ez szerintem egy súlyosan helytelen rendszer mindenféle szempontból.
Itt föl kellett volna ismernem, hogy tulajdonképpen nem azért csinálom a mozgást, mert én szeretek mozogni, én azt a streaket szeretem, ami nem szeretném, hogy véget érjen. Ezzel becsapom magamat, és ráveszem magam a mozgásra, sőt, hatékony is volt a dolog, mert én például fogytam, meg fittebb vagyok, meg egészségesebb vagyok, de az egész egy becsapáson alapult.
Uh-huh. És éppen nem, ezért és nem jelenthető ki, hogy ez emberek tömegeinek egy igazi megoldás. Az, hogy neked úgymond, nem azt mondom, hogy szerencséd volt, mert nyilvánvalóan neked vannak más alapjaid arra, hogy mozogj, vagy egyszerűen csak
nincs
egy olyan különleges kitartásod, ami mondjuk 100-ból egy embernek van.
Nekem nem hoztam meg, tehát nekem most vetted rá, vagy hívtad fel a figyelmemet arra, hogy tulajdonképpen velem, nekem nem hozta meg a mozgás szeretetét ez a dolog. Uh-huh. Bizonyos dolog, amikor benne voltam, akkor élveztem, de valahogy mégis ott maradt, hogy hát tulajdonképpen a végén megkapom a kis pipát az adott napomra, vagy betelik a karikám, és akkor viszont, tehát az emberek elkezdték levetkőzni, tehát ne nekik kelljen figyelni arra, hogy valamit szeretnek csinálni, majd az óra megmondja, hogy te ügyes vagy-e, vagy jó vagy-e. Kívülről várjuk a megerősítést, nem pedig a belső megerősítésünket keresünk, ez egy kicsit ugye folyamatosan visszatérek az eredeti problémára, ez az unatkozás is egy kicsit arról szólna, nem arról szólna, hogy az unatkozás, mint hát hogy mondjam, ilyen fájdalmas idő, amikor szenvedsz, mert nincs mit csinálni, hanem idő, amikor magadra figyelsz. Nem mindfulness szinten, csak úgy egyáltalán. Így próbálod fölfogni azt, hogy ki vagy, és neked mi a jó.
Nemrég elkezdtük újra nézni a Mr. Robotot, és az első évadban van az Elliotnak egy nagyon jó belső monológia, amiben tehát a Mr. Robot főszereplője mindenféle spoiler nélkül, tehát, hogy ő azért nem egy egészséges ember, meg nem egy átlagos ember, ez most mindegy is, de az a gondolat, amit kifejt, hogy valójában a legtöbb cselekvésünket azt határozza meg, hogy rettegünk attól, hogy egyedül maradjunk saját magunkkal. Az, hogy ő miért retteg ettől, az most a téma szempontjából lényegtelen, és hogy nem is gondolom, hogy ez egy ilyen mindenkinél egy nagyon-nagyon súlyos, szorongásos, depressziós dolog lenne, mert nyilvánvalóan nem, de hogy ettől függetlenül szerintem nem tanított meg minket az elmúlt pár évtized világa arra, hogy egyedül lenni szükséges, és nem rossz.
Vannak erre nagyon jó ilyen példagyakorlatok ennek a felismerésére. Például megvan még neked iskolás élményeidből az, hogy volt az a srác, akivel nem akartál egy párba kerülni, feladatot csinálni tesi órán, vagy akármilyen más órán. Biztos volt ilyen, nem?
Persze.
Na, mi van, hogyha az a srác te vagy?
Biztos.
Mármint önmagadnak.
Igen.
Önmagadnak. Igen. Tehát, hogy mi van, hogyha te magad vagy az, akivel nem akarsz egy csapatba kerülni, ezért keresed mindig mások társaságát, vagy valami olyat, hogy ne kelljen foglalkozni azzal a sráccal, aki igazából a tükörből visszanéz rád.
Hát igen, mert ugye mi az egyetlen egy olyan területe egy ember életének, ahol egyszerűen semmilyen szinten nincsen visszajelzés, ugye az egyedül lét, meg a saját elméd gyakorlatilag. Tehát bármi más csinálsz, ott egyszerűen nagyon könnyen ki tudod tanulni, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell mondani, mit nem szabad elmondani, mit szabad elmondani egy bármilyen emberi társaságban ahhoz, hogy csak a szükséges impulzusok érkezzenek vissza. Tehát, hogyha mondjuk nekem, mondok egy példát, mondjuk borzasztóan elégedetlen vagyok a külsőmmel, akkor tudok nagyon bő ruhákat hordani, meg nagyon extrémen kinézni, hogy ne tűnjön föl senkinek, hogy mondjuk nagy a hasam. Tehát ezt meg tudom csinálni, de hogy ettől még, ha én egyedül vagyok otthon, látom a nagy hasamat a tükörben, viszont, hogyha ezzel nem akarok foglalkozni, nem akarok rajta dolgozni, akkor gyakorlatilag az egész életemet eltölthetem azzal, hogy videójátékokat játszom és pizzát rendelek, és nem beszélek erről magammal.
Mert, ugye több lehetőséged is van. Egyrészt elfogadhatod magadat olyannak, amilyen, és próbálhatod azt a képet élni, aki vagy, vagy elfogadhatod azt, hogy nem vagy elégedett azzal, ami van, és megpróbálsz tenni ellene, viszont mind a kettőhöz szükséges az, hogy szállj időt arra, hogy megismerd azt, aki vagy. És az emberek nem szánnak időt arra, hogy megismerjék önmagukat.
Hát igen, de hogy valójában szerintem az igazi félelem annak szól, annak a részéről, aki nem szánja rá magát az önismeretre, hogy oké, tegyük fel, hogy mondjuk van 5% esélye, hogy kiderül, hogy valamit eddig rosszul csináltam, vagy hogy nem vagyok tökéletes, vagy hogy van egy nagyon nagy hibám, egy jellemhibám, egy testi hibám, egy bármilyen hibám, de mi lesz, hogyha ez kiderül? Hát a társadalom engem nem fog elfogadni, hiszen mindenki más olyan szép, meg olyan jó, meg olyan eredményes.
Na várjál, mit csinál még velünk a társadalom? Ugye itt vagyunk mi, itt vagy te, itt vagyok én, nem ismerjük saját magunkat, cserébe kapunk 25 millió dolgot, amiből választhatunk, hogy mit csináljunk, mit vegyünk, mit együnk, mit ígyunk. Fogalmunk sincs arról, hogy mi kik vagyunk, és ezért itt kínlódunk azzal, hogy kiválasszuk azt a dolgot, amit szeretnénk. És ezt a társadalom így, hogy mondjam, a jelenlegi világ, ezt összerakja körét. Tehát fogalmat sincs, hogy mit válasz, ennek ellenére rengeteg sok választási lehetőséget állít eléd, és szerintem ebben rettenetesen kínlódik mindenki.
Uh-huh. Hát persze, hát ez meg az, hogy valójában 25 millió opciód van, de olyan nagyon, tehát a legtöbb esetben igazából a választás illúzióját kapod, tehát a Mackie vagy Burger King eset, hogy valójában választhatsz műanyagot. Tehát most ez ilyen nagyon sarkított példa, ezek ilyen klisék.
Itt is van ám úgymond Apple Watch, meg mindfulness, meg habit mérő, streak, micsoda. Amikor például, ugye az egyik legjellemzőbb, vagy hát hogy mondjam, a mi közegünkre, vagy a mi rétegünkre egy nagyon jellemző ilyen bőségzavara állapot, hogy mit nézzünk a Netflixen, ugye? És
igen.
Mi erre a megoldás szerinted, mit nézzünk a Netflixen?
Ó, hát ha tudnám, akkor most nem szoronganék azon, hogy az adás után mit nézünk a Netflix.
De hallod? A Netflix úgy döntött, hogy ő tudja helyetted, hogy mi a megoldás.
De nem tudja, tehát...
De várjál, ő azt mondja, hogy tudja, és odarakja a mutas nekem valamit gombot, vagy mi a tököm a neve, ami ad neked egy random műsort. Nem kell eldöntened, hogy mit néz, válasz neked. Azért,
de mennyire kell ahhoz unatkozni, hogy tényleg azt nézzem, és ne nyomjam el, és ne bíráljam felül, ha nem tetszik igazán? Vagy nem
figyelj,
tudom.
Figyelj, őket nem érdekli, de ez a világ, vagy a gazdaság úgy döntött, nincs időm megvárni azt, hogy az emberek rájöjjenek, hogy mit akarnak nézni, majd én választok neki. Érted? Hogy az van, hogy a rendszer megint el akar dönteni. És egy kicsit most magam ellen beszélek, aki egyébként szereti az Apple termékeket, de az Apple is ezt csinálja. Tulajdonképpen eldönt helyetted egy csomó mindent, hogy te mit fogsz szeretni.
De nem kell az informatikáig elmenni, ezt csinálja az összes bevásárlóközpont, az összes áruház, az összes szupermarket és az összes kisbolt is, hogy ő pontosan tudja, hogy melyik terméken van neki a legnagyobb haszonkulcsa, és nyilván azon lesz az akció, meg nyilván az lesz a pult mellett. Szóval ez nem tegnapi dolog.
De közben próbálják okosítani, tehát tulajdonképpen az a megfigyelés, meg tracking, amit mostanában előszeretettel tiltunk le manuálisan, vagy már vezetnek be mindenféle rendszerek a Chrome-ba, meg a mit tudom én hova, hogy ne kövessenek minket, ne tudják meg, hogy mik a szokásaink. Ugye ezeket a szokásokat, meg ezekből gyűjtött adatokat használnák a rendszerek arra, hogy számunkra okosabb ajánlatokat tegyenek, hogy azok a szokásaink egyébként, azok ténylegesen a mi szokásaink? Vagy azok olyan szokások, amiket más dolgok által vezérelve választunk, és tehát arra akarok kiukadni, hogy nem az van, hogy a Netflix az arcomba tolja a dolgokat, a Spotify elém rakja a Discover Weekly-t, én meghallgatom a Discover Weekly-t, és utána azt mondja a Spotify, hogy te szereted hallgatni azokat a dolgokat, amiket múlt héten hallgattál, ajánlok neked olyat a Discover Weekly-be, és mivel csak azt hallgatom, ezért egy idő után azt ajánlja, amit ő tehát azt hiszi, hogy azt szeretem, amit ő ajánl.
Amúgy igen. És ez egy nagyon mély út, mert tehát tulajdonképpen ez a Spotify-os analógia, ez az egész életünkre igaz, hiszen megszületünk, és csak olyan dolgokkal találkozunk, amik már ott vannak, tehát a minket körülvevő világ lenyomatai leszünk, tehát joggal feltételezik rólunk a közegünk alapján, hogy valószínűleg mit fogunk szeretni. És persze vannak egyedi hópihék, de azért nem sokan.
Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ilyen kontroversial témába fogok belenyúlni. Kicsi gyereknek vesznek játékot, és vesznek neki babát, meg vesznek neki G.I. Joe-t, meg mit tudom én, és elkezd vele játszani, és neki tök mindegy, lesz egy élménye abból, hogy jó dolog azzal a játékkal játszani, és onnantól kezdve egyrészt a környezet elkezdi azt gondolni, hogy ez a gyerek szereti ezt, mert hogy odaadtuk neki, és szeretett vele játszani. Ha hogy a francban ne szeretne vele játszani, még nem is látott másmilyet. És kész, és elkezdik utána erre fölépíteni az kívülről az ő profilját. Ugye profilozzuk egymást. De az, hogy a gyerek tulajdonképpen mit szeretne, hogy meg hiába tennének elé három különböző féle dolgot, nem biztos, hogy kiválasztaná, amit szeretne, egyszerűen csak oda nyúlna az elsőhöz, amit elér, mert még nincsen preferenciája, de mindenáron el akarjuk dönteni, hogy valaki milyen, hogy valaki mit szeret.
De miért akarjuk ezt csinálni, hogyha mi vagyunk a G.I. Joe-t gyártó cégnek a marketingesei? Mert egész egyszerűen, tehát hogy muszáj lépés előnyben maradnunk, hogy a mi termékünk tűnjön menőnek, mert hogyha a mi termékünk tűnik menőnek, abból vesznek a legtöbbet, mert az egyik gyereknek van, akkor a másik is akar. Pedig a legelső gyerek, akinek van, az valójában nem akarta. És ugyanez van amúgy zenével, Netflix-el, mindennel is szerintem. Tehát a populáris zene, a populáris népszerű sorozatok, nem tudom micsoda, pontosan ugyanezen az elven alapszanak, hogy hát az van fölül, hát mit nézzek, az van ott.
És ugye megint odajuk adunk ki, hogy tulajdonképpen hol van itt az, hogy az ember eldöntse, hogy ő mit szeret, amikor kilépsz az ajtón, sőt, kinyitod reggel a szemedet, és meglátod a telefonodat, és már az van ott, amit neked szeretni kell. Vagy amit szerinted a világ szerint te szeretsz, és te téged érdekel, hogy egyáltalán már nem is, nincs is semmi ingere arra, hogy te eldöntsd, hogy mit szeretsz. Hát, de közben ez egyébként rohadtul káros belül.
És amúgy most itt ki tudnék nyitni egy jó hosszú zárójelet, ami egy ilyen politikai lába lenne ennek az adásnak, hogy ott valójában mennyire döntheted el, hogy te mit szeretnél, de nem nyitom ki ezt a zárójelet, hanem mivel már több mint 20 perce beszélünk a témáról, inkább kanyarodjunk a megoldás felé, mert engem tökre érdekel, hogy oké, tehát megállapítottuk, hogy ha nem tudunk unatkozni, az rossz, mert akkor kitöltik az időnket, tehát hogy ahol mi unatkoznánk, ott mivel nem hagyjuk magunkat unatkozni, ezért oda betódul a világ, de teszem azt, a könyv esetleg javasolhat valamit, hogy hogyan unatkozzunk úgy, hogy ez ne történhessen meg.
A könyv azt mondja, hogy igyekezzünk fölismerni azokat a helyzeteket, meg pillanatokat, amikor így őszintén élvezzük azt a dolgot, amit csinálunk. Ezek a flow állapotok.
Hát a flow állapot, a Csíkszentmihályi féle.
Igen, amikor flowba tudsz kerülni egy munkában, egy játékban, egy zene készítésben, egy zene hallgatásban, bármilyen fajta művészi alkotásnak az előállításában, vagy annak befogadásában, ezeket föl kell ismerni, és tudatosítani kell, és keresni utána a lehetőséget, hogy ugyanilyen flowba tud kerülni. Tehát tulajdonképpen arra próbált a könyv menni, hogy igazából azokat a, az, azok az, tehát nem fogsz unatkozni, hogyha olyan dolgokat csinálsz, amiket szeretsz.
Na igen, csak hát pontosan ebben a flow élményben gátol, hogyha amúgy a munkában, a zenehallgatásban, a sorozatnézésben, mindenben sem hagyod meg magad, tehát hogyha abban is hagyod, hogy eluraljanak ezek az ilyen impulzus kényszerek. Tehát én például magamon nagyon sokszor megfigyelem, hogy mondjuk reggel megiszom a kávét, leülök dolgozni, dolgozok 35 percet, és Csak ránézek, mi van a Twitteren. De érdekes ez a vita. Akkor már elolvasom a híreket, amikről szól a vita. Nézd, már van ott valami. És konkrétan mindig pont olyan időközönként jön el az igényem arra, hogy kinyissak még egy tabot, megnézni valami érdekesebbet, mint a munkám, hogy nem hagyom magamat áttörni azt a nem túl vastag falat, ami mondjuk 5 perc fegyelmezett odafigyelés lenne a munkámra, hogy megtörténhessen az, hogy mivel 5 percet nagyon odafigyeltem, ezért egy eredményt értem el, tehát élvezem, tehát haladok, tehát megvan a flow élmény. És így úgy el tudok tölteni egy munkanapot, hogy tulajdonképpen megvan csinálva a munka, de nem élveztem, mert folyton kiugráltam belőle, amikor egy kicsit is nehézzé vált volna. Mert igen, kerestem ezért valami könnyű impulzust, amit hát rohadt könnyű találni.
Ezért javasolja a könyv például azt, hogy amikor, tehát hogy amikor arra készülsz, hogy most unatkozni fogok, idézőjelbe téve, akkor kapcsolják ki értesítéseket. Lehet, hogy még akár menj is a számítógéptől. Például a könyvolvasás éppen ezért, amiről korábban beszéltünk egy adásban, az például erre nagyon jó. Mert amikor könyvet olvasol, tegyük föl, hogy nem egy iPad-en, ahol jönnek az értesítések fönt, vagy bekapcsoltad a Do Not Disturb-et lehetőség szerint, hogyha mégis ilyen ilyesmi eszközön olvasok az ember könyvet, de mondjuk tegyük föl, egy papírkönyvet olvasol, és az a könyv mondjuk érdekes, meg kell találni az érdekes könyveket, amik le tudnak kötni, akkor ott például bele lehet kerülni ebbe a dologba. És a könyvolvasás egy tipikusan olyan dolog, ami egyébként baromi szükséges lenne, mert az emberek azon keresztül ismerik meg azt, hogy más emberek hogyan gondolkodnak, meg hogyan írnak le dolgokat, mert ma már nem igazán beszélgetünk ezekről a dolgokról egymással.
Hát igen, tehát nyilvánvalóan alapvetően a kommunikációnkat meghatározza, amit fogyasztunk, meg ahogyan élünk, és hogyha mindenki annyira gyors impulzusok között él, mint egy Instagram poszt, vagy egy Insta story,
nem beszélgetünk. Nyilvánvalóan Twitter üzenetekben, meg Facebook státuszokban kommunikálunk egymással, és lassan elfelejtünk beszélgetni. Sőt, igazából kerüljük azt a lehetőséget, hogy nekünk egy emberrel hosszasabban el kéne beszélgetni, miközben akár csak néhány évtizedet, vagy inkább egy évszázadot kéne visszamenni, és voltak helyek, amik arra születtek, hogy emberek azokban a szalonokban együtt üljenek, és megvitassanak dolgokat. Manapság azt gondoljuk, hogy a Twitteren ez történik, de egyébként rohadtul nem.
Hát az egy nagyon másik probléma, igen, de persze, tehát hogy ott nagyon sokszor megvan az igazi eszmecsere, meg az igazi emberi kapcsolódásnak az illúziója, de oda valójában, mivel nem látod a másik arcát, hanem csak a betűit, nyilvánvalóan annyi energiát és olyan energiát viszel be tudatosan, ami mögé még be tudsz bújni, és nem sérülsz valójában. Meg amitől nem lesz ez egy igazi kommunikáció, hanem annak valamiféle imitálása, ami nagyon sok féle vitára egyébként tökéletesen alkalmas, de nagyon sok másra meg nem. Tehát ezek össze tudnak könnyen mosódni. Ja,
például ismerkedésre szinte teljesen alkalmatlan, annak ellenére, hogy tudom, hogy emberek ismerik egymást ilyen felületeken keresztül, de hogyha valaki mélyen belenéz a dologba, valójában akkor kezdett el valakit ismerősének hívni, miután mondjuk akár évek twitterezései után, vagy facebookozásai után valamilyen apropóból találkoztak élőben, és beszélgettek élőben, és utána azt mondja, ja, hát nem is tudtam, hogy te ilyen vagy. Nekem van egy közös ismerősünk, aki tehát Twitteren egyszerűen elképzelhetetlen, hogy mi értelmes eszmecserét folytassunk, viszont azon az egy-két alkalommal, amikor találkoztunk élőben, akkor mindig nagyon jól el tudtunk beszélgetni. És ez a fajta kettősség nagyon-nagyon jól leírja, hogy miért nem szabad egyáltalán hinni annak, ami online történik, ilyen státuszmegosztások és egyebek menti. Tehát azok nem azok az emberek, akik tulajdonképpen ott vannak a gép mögött.
Ez így van, csak az évről évre tehát normalizálódik valahogy bennünk, úgyhogy észre sem vesszük, hogy elkezdjük az embereket az online personájukkal azonosítani. És én megfigyeltem, hogy vannak olyan barátaim, akik mondjuk külföldön élnek, vagy csak simán nagyon ritkán találkozunk, de online meg szinte napi szinten látom, hogy mi van velük. És amikor találkozom velük, hónapok, fél év, egy év után, akkor így érnek meglepetések, hogy ja, tényleg te amúgy így kommunikálsz, ja, tényleg neked amúgy ilyen a humorod, mert egyszerűen nem, tehát nem úgy jön át. Na, de most kicsit nagyon, tehát nagyon eltávolodtunk most az alaptémától, én engem továbbra is az érdekelne, hogy vannak-e, hogy mondjam, ilyen praktikus tanácsok a tekintetben, hogy oké, megértettük, hogy rossz, ahogyan működünk, megértettük, hogy miért rossz, ahogyan működünk, és azt is értjük, hogy mit kéne csinálni, de most mi van? Tehát, hogy mi a logikus következő lépés?
Hát igazán logikus következő lépés nincs, mert jelen pillanatban a társadalomunk, a környezetünk az nem biztosítja önmagától ezeket az időszakokat, amikor te mondjuk elmész egy... hoz a könyv egy példát, hogy az emberek járnak kiállításra, meg múzeumba szép festményeket nézni. Hogy néz ez ki? Ott álltok sorba 50-en egy percig, utána 10 másodpercig megnézitek azt a festményt, és rohantok tovább. Ennyi idő alatt nem lehet befogadni azt, ami egy festmény. Nem lehetséges. Ami egy módszer lehet, az, hogy elmész egy olyan galériába, ahol van ott a kép előtt egy pad, és leülsz, és szépen megpróbálod befogadni. Időt töltesz azzal, hogy végignézed a festményt, végig gondold azt, hogy milyen céllal vannak rajta az egyes témájú elemek, mi történik azon a festmény, hogy használta a festő a színeket, meg az eszközöket, amivel készítette a dolgot. És itt egy picit átkötnék arra, hogy ez nekem rögtön eszembe juttatta azt, hogy jaj, hát irodalom órán állandóan megpróbálták nekem megmondani, hogy mit gondolt a költő, amikor a versről volt szó, és mikor ezt a könyvet olvastam most, akkor, és ez eszembe jutott, akkor hirtelen egy picit átrendeződött a fejemben ez a dolog, hogy tulajdonképpen ezt soha nem mondták el nekünk, hogy miért is csináljuk ezt az egészet, de nem azért volt ez egyfajta gyakorlat, hogy de figyelj, itt van egy mű, ennek az értelmezését megtanítom neked, mint irodalomtanár, hogy kell egy ilyen művet értelmezni, meg egy következő művet is megtanítom neked értelmezni. Nem az a célom, hogy te gondolatolvass a költőben, hanem megmutatom neked egy általánosan elfogadott értelmezését ennek a műnek, és később, hogyha majd te találkozol egy művel, akkor ugyanezt a fajta értelmezési folyamatot, ezt le tud magadban játszani, és át tud magad adni egy költeménynek, egy novellának, egy regénynek, tud értelmezni teljességében, nem csak a betűket meg a szavakat, hanem azt, hogy miről szól ez a dolog, meg mi van mögötte, csak hogy ezt rohadtul nem így próbálják eladni, mert kibaszottul vizsgázni kell belőle, hallod? Meg dolgozatot kell belőle írni, miközben igen. Az egésznek az lenne a lényege, hogy én ezt megmutatom neked. És persze, majd átmegy belőle, de hogy azért érdekeljen, azért üljél itt az én irodalom órámon, mert ez érdekes. Megmutatom neked, hogy ez miért érdekes, nem pedig azért, mert holnap felelünk belőle.
Hát figyelj, ez a sokadik olyan adás, ahol a pedagógiának az ilyen alapvető hiányosságaira térünk ki, de hát igen, tökéletesen igazad van, ennek pontosan így kellene történnie, és biztos vagyok benne, hogy számtalan irodalom tanár meg történelem tanár van Magyarországon is, akik ezt jól csinálják, és az ő diákjaiknak valószínűleg szélesebb tudása lesz erről a témáról, és lehet, hogy ők sokkal előbb fognak egy festmény elé is leülni a padra, hogy vajon mi lehet mögötte, hiszen ők megértették ezt ahogyan ezt te értelmezed, de hát nyilván ezek arányaiban elég kevesen lehetnek.
Ugye, és akkor ugye visszatérve egy kicsit az unatkozásra, meg az önmagunk megismerésére, azzal úgy tudjuk megismerni önmagunkat, hogyha rájövünk arra, hogy mi tetszik, meg miről mit gondolunk. Ugye? Viszont csak akkor tudjuk megérteni, hogy miről mit gondolunk, hogyha tudjuk, hogy miről mit lehet gondolni. Tehát, hogy minek milyen értelmei lehetnek, tehát nem tudod eldönteni egy kajáról, hogy finom-e, amíg nem kóstoltad meg, és én például, nekem senki soha nem tanította, hogy kell például egy bort élvezni. Ezért fogalmam sincs róla, ezért számomra a bor, ami nem édes, az egy fanyarízű valami, és fogalmam sincs, hogy hol keressem benne az élvezetet. így nem ismerem, nem is tudom magamról, hogy én milyen bort szeretek, mert nem tudom, hogy hogy kell szeretni a bort. És ez valószínűleg nem csak a borral kapcsolatban, de lehet egy csomó más mindennel kapcsolatban is megvan. Fogalmam sincs, hogy hogy kell bizonyos dolgokat, hogy kell élvezni bizonyos zenéket. Vannak zenék, amiket ti folyamatosan meséltek nekem, hogy az milyen jó, meg milyen klassz. Nem értek hozzá, meghallgatom, és hát de most ebben ez miért jó, meg mi a jó ebben, és hogyha van olyan zene, amiről nekem valaki egyszer elmagyarázta, hogy figyelj, ez azért jó, mert igazából itt olyan komoly dolgok történnek ebben a zenében, olyan bonyolultan van ez az egész összerakva, meg olyan virtuózitás van ebben az előadásmódban, hogy ez ezért jó. És én azt mondom, ha, oké, most már értem.
Tehát elmagyarázták neked a viccet, hogy miért vicces?
Hát
és hallgatod azóta azt a zenekart?
De figyelj,
szerintem
de,
ezek nem szükségszerűen fontos dolgok.
De egyébként honnan tudnád? Nincs mindenki abszolút hallással, meg mindent megértéssel.
De nem. Tehát, hogy figyelj, szerintem, hogyha megkóstolsz egy szerintem jó bort, és szerinted szar, akkor te nem szereted a bort.
De én nem tudom.
És akkor mi van?
De várjál, de nem ez van. Én nem azt mondom, hogy ez a bor szar. Én azt mondom, hogy figyelj, én nem tudom, hogy ez miért jó.
Hát nekem ez csak viszont azért mindegy.
Egy fanyarízű folyadék, ami tehát megyek és iszok inkább egy baracklevet, mert az finom édes. Azt tudom, hogy miért jó, mert édes.
Hát de hajrá. Tehát szerintem pontosan, tehát ezzel most próbálom visszakanyarintani a témához. Most nem az unatkozás, hanem inkább ez a befelé figyelés, meg elfogadás, meg odafigyelés önmagadra, hogyha te végigkóstoltad a borokat, amiket a szakértők mutattak, és azt mondod, hogy mindegy, a baracklét jobban kívánom, igyál baracklevet, és kész. De ne szarongj azon, hogy te akarod szeretni a bort,
én nem
ha
voltam
amúgy
ilyen
nem akarod.
Tehát én nem voltam soha olyan helyzetben, hogy nekem valaki megpróbálta volna elmagyarázni, hogy ezt a bort, amit iszol, például ezt hogy kell élvezni. Mert szerintem vannak olyan dolgok, amik nem magától értetődőek, hogy kell őket élvezni.
Ja, jó, igen, ezt értem innen amúgy, tehát ez rendben van. Nem tudom, most a zenés példát próbálom még kibogozni, hogy ott meg ugye, hogyha egy zenét úgy próbálnak neked eladni, hogy ez azért jó, mert bonyolult, és hogy a, nem tudom,
Ne akadj le a bonyolultságán. Az csak egy példa volt arra, hogy mitől különleges, vagy mi az, amire érdemes odafigyelni benne. Mert egyébként megy egy csomó zene, és tudod, hogy a tömegek nagyon sokszor a nagyon egyszerű, nem bonyolult ritmusú, ilyen, hogy mondjam, könnyed dallamú és könnyen érthető dolgokat teszik slágerré, mert azt mindenféle magyarázat nélkül értik az emberek. De ennél vannak sokkal komplexebb és sokkal komolyabb tartalommal bíró dolgok, amiknek az élvezetéhez bizonyos ismeretek szükségesek.
Nem? Na, de itt viszont, igen, így már abszolút értem, viszont itt meg szintén az önismeret a lényeg, hogy milliárd dolog után mehetsz ezen a világon, de szerintem, tehát, hogy mondjam, intuícióból kell érezned, hogy most engem tényleg érdekel a bor, tényleg érdekel a zene, tényleg érdekel ez, de hogy itt is, hogyha azért csinálsz, vagy azért indulsz el egy úton, és azért kezdesz érdekelni valami iránt, mert úgy tűnik, hogy azt mások csinálják, az nem biztos, hogy egy jó út.
Nem ez a probléma, Csabi, szerintem. A probléma az, hogy nem lehetsz egyszerre zeneműértő, festményekhez értő, filmekhez értő, borokhoz értő, kajákhoz értő és mindenhez értő ember csak azért, hogy mindenkivel tudjál kommunikálni. És mindenkivel egy lapon, tehát mindenkivel megfelelő szinten tudj kommunikálni. Viszont konkrétan jelenleg a társadalom ezt várja el tőled.
Ez így van. Igen, mert hogy nyilván Instagramon, hogyha 1000 embert követsz, abból valószínűleg van 20 borszakértő, 35 zenész, 40 festő, és hogy az valahogy kialakul az a kép saját magadról, hogyha én nem vagyok legalább bizonyos szinten annyira fasza ezekben a dolgokban, mint ők, akkor az valamiért egy hiba.
Na, hát
és ezért
a régi...
nagyon sok ember van, aki megpróbál olyan színben feltűnni, hogy én mindenhez is értek, ugye? Tehát,
na, és ez vezet a sekélyességhez, mert hogy nem fog mindenhez mélyen érteni. Nagyon kevés olyan ember van, aki nagyon sok mindenhez tud nagyon mélyen érteni. Tehát léteznek ilyen emberek, de ahhoz, hogy tudjuk, hogy mihez akarunk érteni, mi az, amiben tényleg el akarunk mélyülni, az, ami az önismerethez kell, hogy én nem akarok érteni a borhoz, mert az nem az én világom. Én a számítógépes játékokhoz akarok érteni, mert azokat nagyon szeretem, és azon nagyon jól el tudok beszélgetni emberekkel, de hogy tulajdonképpen annyira sokféle emberrel vagyunk online kapcsolatban, nem csak a közegünkben vagyunk, ahol hasonló érdeklődésű emberek mozognak fizikálisan, tehát csak a klubunk, ahova járunk, vagy valami ilyesmire gondolok, hanem mindenkinek megpróbálunk felelni, mindenkinek próbálunk olyan üzeneteket kiírni az internetre, ami sok lájkot kap, mert mindenkit érdekel, és ettől ilyen kamu és elsekélyesedő lesz az egész, és már nem is, tehát azok nem mi leszünk, nem saját magunknak akarunk megfelelni, hanem mindenki másnak, és ez ráadásul párolos egy ilyen teljesítési kényszerrel, hogy folyamatosan osszunk meg hasznos dolgokat, fontos információkat magunkról, és akkor nem jut idő magunkra tulajdonképpen, és az unatkozás, a jóféle unatkozás ott jön be, amikor az ember szán időt magára.
Igen, és ebből pedig tud jönni idővel egyfajta elégedettség. Amikor ez rendszerré vált, és le tudsz úgy ülni egy nap végén, hogy pontosan tudom, hogy még van előttem egy csomó feladat, de mára pontosan eleget csináltam, nem túl sokat, nem túl keveset, hanem eleget, mert úgy osztottam be az időmet, hogy olyan dolgot vállaltam be, amikről tudom, hogy meg tudom őket csinálni, mert olyan területeken mozgok, amikhez tényleg értek, meg amik tényleg érdekelnek, és le tudok ülni a nap végén, nyugodtan könyvet olvasni, és nem feszít az az igény, hogy ajaj, de mi van, ha lemaradok egy notifikációról, mi van, hogyha valami fontos történik, amíg én olvasom ezt a könyvet. Hogyha kialakult benned, hogy én pontosan tudom, hogy én ettől eddig tartok, és ez az én dolgom a világban, és a mai napra már kész vagyok, akkor ez nem fog érdekelni.
Igen. A könyv egyébként ír a FOMO-ról is, hogy ez régen ilyen inkább a gyerekek körében volt, hogy kimaradnak valamiből, de most már azért eléggé sokkal inkább a felnőttek, fiatal felnőttek, meg hát a mi korosztályunknak is egy jellemző dolga, hogy basszus, nem mentem el arra az esti bulira. Vajon emiatt akkor az én életem most már, tehát nekem egy fontos dolog hiányzik az életemből, ami pótolhatatlan, és hogy Pedig az lenne jó, hogyha nyugodtan le tudnál ülni, ahogy te mondod, és azt mondani, hogy nem érdekel, hogy mit akar velem elhitetni a telefonom, meg a tévé, meg valami, hogy nekem valamit még meg kell nézzek. Én elégedett vagyok ezzel a nappal így, és én lemerek feküdni most aludni úgy, hogy csak holnap lesz nap. Ma elég volt.
Igen, van ez az elcsépelt mondás, hogy régen mindenki arra vágyott, hogy 15 percig híres legyen, ma meg mindenki arra vágyik, hogy 15 percig csak ne legyen semmi, vagy nem tudom pontosan, hogy volt az eredeti, de hogy kb. Ez a lényeg, hogy ma már ez a cél inkább, hogy 15 percig ne legyek ott kint, hogy mutatni kelljen valamit, mert ja, na. Hát szerintem ezt körbegyalogoltuk.
Igen. Most itt van ez a 45 perces adás, nagyjából 45 perces adás. Mi lenne, hogyha mindenki, aki meghallgatta ezt az adást, az órából hátra levő 15 percet azzal töltené, hogy egy kicsit elgondolkodik, hogy tetszik-e neki az, amit mi csináltunk, és nem kell lájkolni, nem kell csillagozni, meg semmi, csak hogyha akarjátok, de csak kicsit adjatok magatoknak egy kis időt.
Igen, kivéve, hogyha autót vezetek, akkor előbb érjetek haza.
Te figyelj, milyen menő lenne, hogyha most 15 perc semmit bevágnánk még az adás végére?
Igen, ezt régen csinálták amúgy zenék végén. Ja. Na, nem leszek ilyen szemét. Meg gondolom bele, aki most nem tud oda rohanni a next gombhoz, mert mit tudom én, főz és koszos a keze, és így... Ja. Na jó, szóval köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, és unatkozzatok többet. És továbbra is írjatok nekünk különböző platformokon. Nagyon jókat írtatok, amikor kértünk visszajelzést legutóbb Facebookon és Twitteren, úgyhogy ez tök jó, és meg fogjuk őket fogadni, amiket írtatok. Esküszöm.
Írjatok még.
Így van, és sziasztok.
Sziasztok.
home.